Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön. Sámuel második könyvének 23. részéből, a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszt olvasom. Sámuel második könyvének 23. részéből. Egyszer a 30 vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg Adullám barlangjába, amikor a filiszteusok serege a Refáim völgyben táborozott. Dávid akkor a Sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél volt. Dávid eltikkadt, és azt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van. Erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak. És ezt mondta, az Úr mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek, hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten egy egyszerű, jól követhető, sokak számára talán eddig ismeretlen történet van előttünk a Bibliából. Megvallom, nekem ez egy kedvenc történetem, nagyon régtől fogva nagyon szeretem ezt a novellisztikus történetet, és egyben egy nagyon mély történet is, az eseményességén és a kalandosságán kívül egy olyan mögöttes mélység van benne, amely számunkra is üzenetet hordoz. Hiszen ki ne állt volna meg gyerekkorában a másik előtt, akár a testvére, vagy osztálytársai előtt a saját nagyságát bizonyítani. Ki a nagyobb? Ki az erősebb? Míg a tanítványok között is feljön ez a beszélgetés egy úton, azon vitatkoznak útközben, már lassan a passió történet felé menetelve, hogy ki a nagyobb. Ezek a csaták megmaradnak később is, csak talán másképpen nevezzük őket, ki az erősebb. És talán be sem ismerjük, hogy ezek megmaradnak valamiképpen bennünk. Másrészt benne van az egyházunkban tapasztalható furcsaság is, hogy nem értékeljük, vagy talán nem is ismerjük egymásnak a munkáját. Gyakran el sem ismerjük, és ha elismerjük, és megbecsüljük, akkor talán mégis kimarad egy fázis, nem köszönjük meg egymásnak az elvégzett munkáját. A mai napon erre a történetre pillantunk két nézőpontból. Egyrészt megpróbálunk belehelyezkedni Dávid élethelyzetébe, és az ő szemszögéből végig gondolni, hogy hogyan élt át Dávid ezeket a történéseket, mintha mi is ott lennénk a történetben. Másrészt pedig azt nézzük meg, hogyan beszél ez a történet a megbecsülésről. Nemrég hallottunk erről az emberek közti megbecsülésről, értékelésről, és ma ezt a témát fogjuk körüljárni, hogy mit jelent a megbecsülés fogalma. A megbecsülés szó a becsület szóval rokon, ez pedig talán valaminek az értékeléséről szól, ha valamit megbecsülünk, megbecsüljük az értékét, régen volt egy foglalkozás is, a becsűs az megértékelte azt az adott tárgyat. Egy bizonyos kor után az emberben magát a kort is tiszteljük, az évei számát, a rangot becsüljük meg. Egy ősz ember az becsületre méltó. Lehet megbecsülés a munkában is, amit valaki elvégzett. És ha valami elértünk, valamit eredményként látunk, akkor megérdemeljük talán a jutalmat is. Amikor néhány hete a házassági szövetségről volt szó itt a templomban, akkor hangsúlyos lett a házassággal kapcsolatban is ez a szó. Legyen a házasság megbecsült minden ember előtt? Hogyan értékelik a házastársak egymást? A társat, a barátot, a testvért meg lehet becsülni. Ezen belül pedig az vetődik fel, hogy vajon én magam megbecsült vagyok-e? Mások becsülnek-e? Kell-e ahhoz valami, hogy engem becsüljenek? Ki kell-e emelkedni valamiben? Van-e olyan, ami miatt becsülnek? Régebben így fogalmazták, hogy megbecsült tagja vagyok-e a társadalomnak, vagy a közösségnek? És érezzük-e azt, hogy Isten megbecsül bennünket? Ma nagyon népszerű lebecsülni valamit, egy elért eredményt, egy értéket, bármit. A fiatalok között nagyon sok ilyen szó és szólásmondás alakul ki. Ma úgy mondják ezt, nagyon furcsa szó alakult ki, érdekesen megnézni az eredetét, hogy oltogatás. Oltogatják egymást a fiatalok. És ha ezt belegondolunk, mit jelent ez a kép, mintha kis pislákoló mécseseket, hogy kioltanánk egymást, mert egy-egy mondattal, egy-egy elhelyezett valamivel. Vagy másik kifejezés az alázni, lealázni valamit, ami azonos a másiknak a legyőzésével. Nem becsülni a másiknak a személyét. Hát mit jelent megbecsülni valamit? Erre világít rá a mai igénk. Azért is jó ránézni erre a történetre, mert mindezek a fogalmak megtalálhatók benne. Mire becsüli Dávid önmagát? Mire becsüli Dávid a vitézeit? És végül mire becsüli Istent? Dávid mindmáig talán az egyetlen olyan király Izraelben, olyan istenfélő, Isten szerinti nagy király, akit hosszan uralkodik, és nagyon maradandó dolgokat vitt véghez. Még ma is példa sokak számára, még a világi Izraelben is ma nagyon sok intézmény, nagyon sok akár szálloda, tér kapja nevét róla Izraelben. Úgy tartják, hogy ő egy nagy király volt, mondom, még a nem vallásosok is. A zsoltárjai miatt állandó szereplője is az Isten tiszteletünknek. A zsoltáros félében nagyon sokszor az ő életén keresztül éltük át a zsoltárnak az igazságát. Az élete pedig nem olyan egyszerű élet volt, nagyon megpróbált volt az élete, kalandos volt, egy folyamatosan felfelé ívelő életpálya, rengeteg történettel, sikerekkel, küzdelmekkel, felismerések és kudarcokkal. A pirosposgás pásztorfiú, akit még az első körben nem is találnak meg, mert valóban a mezőn van, aki legyőzi a hatalmas Góliátot, többször megjárja a halál árnyékának völgyét, először titkosan, majd hivatalosan is Izrael felkent királya lesz. Dávid jó hadvezér, kiveri a jebusziakat Jeruzsálemből és megteszi fővárossá. Leveri a kisebb népeket és egységes királyságot és birodalmat teremt. Sokat küzd a filiszteusokkal is. Az élete csatákból, támadásokból, merényletekből, menekülésekből és átváltozásokból áll. Hogy könnyebben el tudjuk képzelni ezt a helyzet, amiben most van, azt kell tudnunk, hogy a filiszteusok Izrael délnyugati partvidékének a tengerparti városait lakták. Ez volt a filiszteusoknak a földje. És máig egy nagy feszültséggel teli pont a Szentföldön, ez az úgynevezett gázai övezet, régi filiszteus városok ennek az alapja. És mostani történet is a filiszteusokkal való küzdelem egy epizódja. Dávid most Adullám barlangjában tartózkodik, ami sokszor menedéket nyújtott neki korábban is, sőt, amikor üldözés szenvedett, ott szervezi meg igazán azt a csapatot, amiből aztán az ő sikerei kiindulnak. A filiszteusok serege pedig a Refáim völgyben van, az ellenséges előrsök pedig Betlehemnél. Tudjuk, hogy Betlehem mintegy 15-20 kilométer van Jeruzsálemtől. Tehát ha elképzeljük, hogy a tengerpart felől jönnek a filiszteusok általában, akkor Betlehem az a köztes pont, amitől már Jeruzsálemet könnyű elfoglalni, vagy könnyű elérni. Ezért van ennek a történetnek ilyenfajta stratégiai jelentősége is. Éppen a csaták őszi nyugvó ponton vagyunk, talán éppen egy nagy ütközetre készülnek, hiszen a fővárost azt nem szabad elengedni, hiszen a filiszteusok már azt fenyegetik. És ahogy el tudjuk helyezni a történetet a Sámuel könyvében, tudnunk kell azt, hogy a Sámuel könyvének a vége, itt már csak egy fejezet van ezen kívül, ez Dávid életének az utolsó ténykedéseit írja le. A 22. rész az egy nagyon szép rész, ismerjük is, mert nagyjából megegyezik a 22. Zsoltárnak a szavaival. Dávidnak egy ilyen nagyon érzelemdús, nagyon szép hála éneke tulajdonképpen az egész életéről. Egyik legszebb alkotása a Zsoltároknak. A 23. fejezet pedig Dávidnak az utolsó szavait írja fel, melyben az örök szövetség gondolata is előjön, ami a múlt fél évben volt témánk. Majd pedig megvallja, hogy minden java, minden örömem belőled sarjad, mármint az Úrból. És a 24. fejezet pedig Dávid utolsó tettéről, vagy utolsó tettéről szól, ami negatívként maradt fenn, ez a népszámlálás, ennek ugye nagy erős büntetése is lesz. És aztán a Királyok könyvének az első fejezeteiben adja át majd szép lassan Dávid a királyságot a fiának, Salamonnak. És ez a 23. rész, ami most a témánk, úgy is szerepel itt, mint az eltávozó király hőstetteinek a leírása. Nem tartalmaz innentől fogva mást, csak a kiváló vitézeinek a felsorolását. Nagyon sok nevet mond el, miket csináltak ezek a vitézek, beszél egy ilyen 30-as körről, egyes embereket emel ki ebből a szentírás, és végig sorolja azt, hogy hát miket is tettek ezek a vitézek. Ez a kis felsorolásba ágyazódik ez a történet, amelyben nem említi meg, hogy kikről is van szó, csak annyit, hogy a király 30 kiváló vitézek közül 3 a sok más mellett. Most a folyamatos csatározásokban Dávid megáll. Fáradt, kimerült, valószínűleg egy csata előtt vannak. Nem csak a mostani harci cselekmények fárasztják el, hanem az egész élete csatározásokkal telt, és most megáll. Egy nyugvó pont van ennek a történetnek az elején. És Dávid eljátszik a gondolattal, hogy egy kívánsággal, hogy elképzel maga előtt egy televízi kutat, forrást, csobogást. Ő, mint egyébként betlehemi születésű gyermek, hányszor játszhatott ott a kútnál? Hányszor küldték oda vízért? Hányszor enyhítette ott a szomját? Hány találkozás és élmény kötötte őt oda? Teltvízi kút, forrás, csobogás. Csukott szemmel elképzeli, hogy az arcán lefolyik a hűsítő, életet adó víz. Nagyot kortyol. Egyébként is nyár van, meleg, az aratás ideje. Nagy a forróság, mindennél jobban vágyik a vízre. Pedig van vízük. Adullám barlangja jó stratégiai hely. Raktáron van a seregnek a vízállománya. De eljátszik a gondolattal, mi lenne, ha hozna valaki vizet abból a kútból, a gyerekkoriból, az ifjúkoriból, abból, ami kedves neki. A gondolatot pedig félig tréfásan, félig halálosan komolyan meg is fogalmazza, és ki is mondja, mint egy kipróbálva vitézei hűségét. Virtus ez, katonai csínytevés, erőpróba, életpróba, halálpróba. Kipróbálni a vitézei bátorságát. És kimondja ezt a mondatot, ki hozna nekem vizet a betlehemi kútból. Egymásra néz a sok vitéz. Nézik uruk és királyuk árnyékba temetkező alakját. Komolyan gondolja? A betlehemi kútból? Az ellenséges területről? Számos áldás filiszteus harcos között vizet meríteni? Nem, az nem lehet. A filiszteus katonák ott táboroznak. A vizet őrzik. Az a víz halálos. Az a víz most az övék. Dávid nem mozdul. Szavait kimondta, azok keringenek ott a táborban, de hát nem komoly, ez csak a király szeszélye. Hát szomjas, inni szeretne. Dávid a falnak támaszkodik, karjait keresztbe fonja mellén, izmai kidagadnak. Kihívóan, szinte provokálóan áll. Szeme élesen keres. Na ki lesz az, aki mer? Lesz ilyen? Vajon vannak hű vitézei? Van ilyen engedelmes vitéze? Megvédenék őt még a haláluk árán is, de kiszolgálni egy ilyen szeszélyt, egy kívánságot, egy át nem gondolt mondatot? Szeretik őt annyira? Van még virtus? Képes valaki ezért az életét is kockáztatni? Három szempár találkozik a táborban, és egyetértenek. Maguk mellé rendezik fegyvereiket, megigazítják katonai öltözetüket, és némán elosonnak. A tábor éli tovább világát, a három alak csendesen suhan Betlehem felé, a kapuig, az életvize felé. Dávid megtörli izzadt homlokát, és az elmenők porba temetkező alakját szemléli. A por és a meleg elviselhetetlen. A levegő nem mozdul. Senki sem mozdul. Egy üres tökhé van előtte, abból szokott inni, de az most üres. Kiszáradt. Mit tesz a három vitéz? Kockáztatják az életüket azért a liter vízért, vagy többért? Miért? Neki akarnak tetszeni? Vagy a többieknek? Maguknak? Miért mennek? Az elismerésért? A jutalomért? A megbecsülésért? Önmaguk megbecsüléséért? A király megbecsüléséért? Kinek fontos ez a víz? Maguknak? Másoknak? Kinek a lelkén szárad, ha oda vesznek? A fáradt Dávid játékos kedvén. Maguk keresték a bajt. Ki a felelős értük? Ki a felelős a szavakért? Felelősek vagyunk a szavainkért. A szavainknak súlya van. A kollégiumi tűzben, a menekülés 5-10 percében a kimondott szavak életeket mentettek meg. Kiáltottak a diákok, verték az ajtót. Felmentek a könyvtárba, bezörgettek a tanárok lakásába. Egyikük le is írt, hogy már jött a füst, és érezte, és azon gondolkodott, hogy bezörgessen el a DK-hoz. Zavarja-e? Mit mondjon? Hogy az egész nem igaz, akkor mi van? És csak ennyit mondott, tűz van, és megmenekültek. A szó életet menthet. A kimondott szó. Itt a kimondott szó halálba sodorja a vitézeket. Dávid sokszor megtapasztalta már Isten vezetését, hogy milyen helyzetből szabadította meg már Isten életében. Dávid vár. Végig pörögnek előtte élethelyzet, amikor halálos veszedelemből megmentette az Úr. Túlerővel szemben, az ármánnyal szemben. Korábban fel is sorolja ezeket. Sokszor járt a halál árnyékának völgyében, szépen leírja ezt a 23. Zsoltárban. Halálos veszedelmekben volt. Isten adott neki ügyességet a filiszteus Góliát ellen. Saul kezéből és más üldözők kezéből megszabadította. Add most szabadulást az Úr. Ez nem az Úr ügye. Ez egy emberi kívánság. Erre is ad szabadulást, egy virtusra, egy felelőtlenül kimondott szóra, egy emberi vágyra, egy próbára, egy szeszélyre, egy kockáztatásra. Visszajönnek a vitézek, megúszták néhány karcolással. Az egyik nehezebben húzza a lábát, másiknak a karja vérzik. Hatalmas porfelhőt ver a tábor, oda gyűlnek Dávid köré. A forróság embertelen, és a testek párolgása is fokozza a meleget. Izzadság por mindenütt. Dávid nyelve az ínyéhez tapad. már nem csak a vízre szomjas. A vitézeken már a megkönnyebbülés izzadsága. Mi megtettük, amit a király kívánt. Itt van a víz. Az egyik vállán tömlő, melyből lassan csordogál a szerzett víz. A másik kezében egy kulacs éppen megigazítja a tetejét. A harmadik emeli a tökhéjat, melyben ide-oda lötykölődik a friss, éltető, hideg víz. Végig szalad izmos karján. Csillog benne az égbolt. Itt van, király, amit kívántál. Élő víz. Éltető víz számodra az új kedves betlehemi kútból. Nem szól senki. Feszült csend van. Drámai hangulat uralkodik, a vitézek megtettek mindent. Kockára tették életüket a királyért. Poros arccal nyújtják Dávid felé a vizet. Ekkor Dávid összeroskad. Megtörik Szilaj ellenállása. Milyen kényelmes lett volna ilyen szilárdan állni továbbra is. De most már az egész tábor azt várja, hogy mozduljon, hogy reagáljon, legalább szóljon pár szót. Vajon mit fog mondani? Vajon mit fog tenni? Dávid el is fogadja az ajándékot, meg nem is. Nagyon szomjas, de ebből a vízből nem ihat. Ez a víz nem iható. Ezért valakik az életüket kockáztatták. Ez vér. Dávid egy mozdulattal kiönti a vizet a földre. Ezt is mondja, ez nem víz, hanem Istennek szentelt áldozat. És így vált igazán értékessé. Most lépjünk kicsit hátrébb a történettől, vagy helyesebben úgy lehetne mondani, hogy emelkedjünk feljebb. Nézzük egy kicsit felülnézetből, hogy mi van a történet hátterében. Mi van a vitézek tettei mögött? Miért mennek el egy ilyen vágyért, a király csak úgy odavetett szavaiért? Mert szerették Dávidot. Szerették a királyt. Azért mentek el, mert ez a szeretet motiválta őket. Úgy szerették, hogy megcselekedték, amit mondott. Egy katonának az a lényege, hogy megcselekszi a parancsot, a kérést. Ahogy említettem, ebben a részben felsorolja a Szentírás Dávid sok-sok vitézét, kiemelve, hogy mit tettek. Ennek a háromnak a neve nem maradt fenn, hiszen nem harci cselekményt vittek véghez, nem volt szabadítás történet a nyomukban, nem lett Izrael életének egy győztes csatája ez. Szerették a királyt, azért tették meg. Nincs senkiben nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Mondta 1000 évvel később az, aki ezt meg is élte. Akit nem becsült meg sem a környezete, sem a vallási élet elitje. A vitézekben sok szeretet volt. Látványos, odaadó, megmutatkozó szeretet. A törvény betöltése. A kérdés az számunkra ezen a mai napon, hogy vajon mi mit tudunk áldozni Istenért? Miről tudunk lemondani, ami kedves nekünk, ami jár nekünk, ami a miénk? Nem sokára a bőjt ideje van. Mi az az életünkben, amiről lemondunk? Mi az életünkben, ami Isten történeti alakulhat? Itt nem Isten alakítja a történetet, hanem az emberek, a katonák, a vitézek. De mégis Isten történetté lesz. Szabadulás történetté. Megváltozik a dimenziója. Nem veszteségnek fogjuk fel, és Dávid sem veszteségnek fogja fel, hogy most nem ihat abból a hűsítő vízből, hanem valami többnek. Így lesz egy hétköznapi cselekedet szimbolikus történéssé, egy jelentéktelennek tűnő jelenet, víz kiöntése, hányszor megtesszük naponta, egy jelentéktelennek tűnő jelenet Isten tiszteletté lesz. Mert amikor Dávid kijönti a vágyott és megkapott vizet a földre, akkor ott Istennek szenteli az időt, a teret és a vizet. Jelképesen Istennek adja, ami az övé lett volna, és ami neki járt. És ez az Isten tisztelet. Amikor átlendül valami bennünk, amikor nem mi leszünk a fontosak, hanem Isten maga. A gonosz szőlőművesek példázata is ezt hordozza. A terményét kiküldött szolgákat a munkások bántalmazzák, elutasítják, megölik. A gazda azt gondolja, hát a fiamat meg fogják becsülni. Az egyik történetben Máté szerint csak gondolja ezt a gazda, itt a Márk variációban ki is mondja. Határozottan a fiamat meg fogják becsülni. És nem becsülik meg. Ezért van megváltásunk. Mert megtagadják a gazda jogosultságát, lényegét és létét. Öljük meg, és miénk lesz az örökség. És így fogalmaz a római levél, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Dávid azzal becsülte meg a három vitézt, hogy nem itta meg a felkínált vizet. Más is lehetett volna ez a történet, megissza, kitünteti a három vitézt, példának állítja. Hátség körünkben sokat beszélgettünk a variációkról, mi lehetett volna még ebből a történetből. Példának állítja a többiek elé, megdicséri és kitünteti őket. Ezeket Dávid meg is teszi, de egy másik tettel, hogy nem csupán egy emberi példát igazolt vissza, hanem Isten történetté, Isten tiszteletté alakította az eseményeket. Mert akármi is történik velünk, csak úgy tudjuk feldolgozni az életünk eseményeit, különösen a nehézségeket, a szenvedést, a gyászt, a veszteségeket, hogyha Isten jelen van bennünk. Ha mi történetünk, az övé is, és az ő története pedig a miénk. Ha a mi történeteinket idehozzuk az Isten tiszteletre, hogy abban Isten utat mutat, megoldást ad, szabadítást ad, gyógyít. Ezen a hétvégén is hisszük, hogy ahol most a gyülekezetünk másik része van, a gyógyító jelenlét hétvégén, ott sokan meggyógyulnak a gyülekezetünkből. Sokan odaviszik a terheiket, és Jézus elveszi tőlük. Mert minden mögött az a szeretet látszik, amivel Isten engedi nem megbecsülni a fiát, mert bennünket becsesnek és drágának tart, mert szeret, és kifejezi, hogy megbecsül téged is. A mai napon a megbecsülés van előttünk, ahogy Dávid megbecsülte a vitézeit. Hát becsüljük meg mi is egymást. És fejezzük ki azt, szóval is és tettekkel is. Hallottuk a beszámolóban, hogy mennyi ember nélkülözi ezt a tiszteletet, a megbecsülést. Itt vannak nem messze tőlünk is, talán közöttünk. Fejezzük ki szóval és tettekkel is. Elmondhatjuk testvérünknek, hogy mennyire értékeljük az ő személyét, csak a létét. Hogy a lénye milyen értékes számunkra, maga a léte. Nem a tettek, nem a minőség, csak maga az, hogy él. Kifejezhetjük a házastársunk felé is a megbecsülést. Kezdődik a házasság hete, éljünk vele. Fejezzük, hogy megbecsüljük azt, aki és amit ő tesz. És elmondhatjuk a munkatársainak, hogy értékeljük a munkájukat. Hogy mindaz, amit elvégeznek, milyen értékes. Tegnap a csarnokban voltam reggel, és halat vettem, és az elárusító ember megjegyezte, hogy hát milyen furcsa az élet, hogy ő dolgozik, én meg nem. Hát mondtam, hogy ez igaz, de mondom, én is dolgozom, mert elég nehéz a kosár, már jó, tele van mindennel, itt megveszem ezt az értékes halat, mai ebédet, és hát elkezdtünk így beszélgetni, és akkor szóba került, megkérdezte, hogy mi a foglalkozásom, elmondtam, de erről beszéltünk, és akkor mondtam, hogy hát én viszont holnap dolgozni fogok. ő meg nem, már hogy ez nem annyira munka, mint szolgálat, de hogy úgy lényegében igen. És akkor egy kicsit lett egy ilyen jó beszélgetés, aztán ott beszélgettünk még Istenről egy pár szót, hogy a munkatársak milyen pogányok, ő meg nem, úgyhogy jó beszélgetés lett. És ugye kialakult egy ilyen, de apró dolgot megköszöntem, tovább mentünk. És hogy ilyen apró dolgokban is előjöhet ez egy jelentéktelennek tűnő beszélgetésben. És ha úgy érezzük, hogy nem értékelnek bennünket, nem becsülnek, ha nem becsülik meg a munkánkat, akkor mondjuk ki ezt, legfőképpen Istennek. És valljuk meg imádságban, ne hagyjuk annyiban, hogy mi ezt mindig szenvedjük, hanem igen, mondjuk ki, azért vagyunk itt. A földre roccsantott víz felcsapódik a katonák lábára, és apró gyöngyökként tapadnak meg a homokos bőrön, a megviselt sarukon. A víz többi része kis folyamokat formálva meder nélkül szalad szerte, míg pillanatok alatt be nem issza a szintén szomjas föld. Megtörtént az Isten tisztelet. Dávid áldozott. A katonai tábor szétszíredve tárgyalja tovább a történteket, mindegyikükben benne marad az Isten szerinti király mozdulata. Mert itt ez a mozdulat a lényeg. Az üresedés. Amikor valami értékes dolog kiürül, amikor átadom a helyet valaminek, valami sokkal nagyobbnak. Amen. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy minden esemény az életünkben, minden nehézségünk, minden keserünk, minden bajunk, és akár minden örömünk is, minden előrehaladásunk ebben a két szóban érvényesül és foglalható össze, hogy te győztél. Te mindenek fölött győztél, legyőzted a halált is, legyőzted az emberi közömbösséget, a gyűlöletet, az utálatot, mindent legyőztél azzal, hogy meghaltál, és legyőzted a bűnt a kereszten, és feltámadtál, megmutatva ezzel Istennek az erejét, hatalmát minden fölött, a halál fölött is. És mindehhez képest a mi nehézségeink, a mi fájdalmaink, a mi veszteségeink nagyon kicsik, mégis ezekkel foglalkozunk jobbára, ezek érintenek bennünket. És ott kérjünk téged most minden szabadulásért, ami történik a gyülekezeti hétvégén. Hiszük azt, hogy te cselekszel, hogy te ott egy győzelmet mutatod fel embereknek, akiknek nehéz, akik készülnek, akinek válságban van az életük, akik nem bírnak megoldani valamit. Köszönjük, hogy te győztél. És hiszük azt, hogy ez a mai beszámoló, amit hallottunk, Set Free, hiszük azt, hogy készítesz szabadulásokat ebben. Lehet, hogy velünk együtt. Köszönjük ezt a beszámolót, ezt a mély megosztást, hogy igenis vegyük észre azt, hogy milyen nyomorúságban, milyen mélységben vannak emberek. És lehet, hogy mi nem tudunk közvetlenül tenni, de hogy te tudsz cselekedni, és tudjuk ezt kérni, és hogy ez állandóan előttünk legyen, ez nagyon fontos. És kérünk végül azokért az eseményekért, ami meghatározta ezt a hetet a kollégiumnak a lakóiért, hogy te adj nekik most fejlődést, megnyugvást ebben az új helyzetben, az új otthonban. Te adj a gyászolóknak vigasztalást, és kérünk azokért a családokért, ahol most nagyon pokó lehet az élet, hiszen egy felelőtlen tett miatt most rájuk irányul a figyelem. Rossz lehet ott szülőnek lenni, gyermeknek lenni, testvérnek, rokonnak. Kérünk, hogy te könyörülj meg ezeken a családokon, és készíts utat. Hiszen te győztél mindenek fölött, minden rom és minden szenvedés fölött is. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt, hogy ebben bízhatunk, hogy a végső győzelem a tiéd. És ugye ez lehet a mi életünknek is tovább vívője alapja, és a mi gyülekezetünk is ebben áll. Áld meg a terveinket, a tovább lépést ezen a héten, kinek mi van, és ad, hogy meg tudjuk becsülni egymást is. Ki tudjuk ezt fejezni, ahogy Dávid kifejezte, és Isten tiszteleti alakította azt a helyzetet. Jöjj velünk, kérünk, és így áld meg a jövő héten is minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.